föltétlenül a célja, hanem az írás maga, a gondolkodás, közben átélem, hogy hát igen, igen, nem tudom, az az elmúlt szerelem, vagy az a érzésemben küszködök, és persze megszületik a vers, de ott van a folyamat. Hogyha megtanítjuk tökéletesen promptolni a gyerekeket, akkor a tanulási görbe nem lesz meg, és úgy járunk, hogy most tökéletesen promptol, de 5 év múlva olyan munkavállalóink vannak, akik nem kíváncsiak, és nem tudnak tanulni. És ezért ezeket már most végig kell gondolni. Tehát a gyerek egyrészt tök jól tette, hogy kísérletezett. Hát ami technológia, amiről mindenki beszél. Ezek szerint a szülei teljesen elengedték a kezét, hogy mit telepít a gépre, és nem beszélték meg vele azt, amit mi most beszélünk, és persze megiratta, ezért nem károsztatható. Biztos, hogy reflexzerűen elmondanak neki néhány szabályt, hogy hát ez nem szabad, ez csalás, miért csináltad ezt, van még rosszabb, amikor így rácsodálkoznak, hogy milyen csodálatos ember vagy, és neki berögzül, hogy a csalás az jó dolog, de amit meg kell igazán beszélni vele, hogy rendben, de nem azért kellett olvasónaplót írni, hogy kipipálj egy házi feladatot, mert ebből ezt és ezt tanulod. Szóval ezek társadalmi arrendszer problémák, amikre egyébként ő intelligensen reagált.
De érdekeseket mondasz. Egyébként nem lehet, hogy az lesz ennek, tehát hogy az, hogyha a gyerekek megtanulnak tökéletesen promptolni, és aztán elmennek a munkaerőpiacra, akkor úgy fognak ki magaslani, hogy kapnak bármilyen feladatot, tehát hogy valaki azzal lesz kapus a piacon, hogy bármilyen feladatot nagyon gyorsan tud meg. Tehát a hatékonyság, amiért ez az egész EMI is van.
Ez van, ez persze, hogy van, és ez kell is. Tehát van egyszerűen az, hogy le tud maradni, tehát hogyha nem vagy eszközhasználó, csak itt azt kell ugye végigjátszani, hogy miben vagy más, vagy miben vagy több, tehát mondjuk mindenki tud nagyon gyorsan 10 millió cikket írni. A hazai újságírásnak is jó ideig szignifikáns részét tette ki az, hogy valaki nem volt feltétlenül jó újságíró, de mondjuk tudott angolul, ő elolvasta angolul a cikkeket, lefordította, és megjelent magyarul, így jutott el a közönséghez, és kész. Ez már nyilván nincsen, mert a gép tökéletesen fordít, és azonnal megcsinálja. Hogy ez mekkora értékteremtés volt, azon lehet vitatkozni, nyilván a hazai közönségnek eljutatni egy olyan környezetbe valamit, amit nem tudtak volna amúgy elolvasni, az szuper. De nem egy kreatív folyamat. Hogyha van sok emberem, aki tud hatékonyan gép segítségével írni, akkor nyilván mi munkaadó az lesz számomra a kérdés, hogy ki az, aki
leggyorsabb
ebben.
Milyen?
Aki problémát talál, aki kimegy terepre, aki mondjuk, ahogy az előbb beszéltük a festményeknél, hogy persze irat 10 000 cikket, de kiválasztani azt a cikket, amire majd az olvasónak a lelke felzeng. És akkor ahhoz mi kell? Egy kulturális tőke, az, hogy ő mondjuk szeresse az embereket, hogy azelőtt elolvasson sok cikket. Tehát az a lényeges, hogy az emberi értékek kerülnek végre megint előtérbe, tehát erre változott. De mi nem arról szól, hogy elvegye a munkákat, de arról szól, hogy még emberibbek, még okosabbak, még érzékenyebbek, még művészibbek, még kreatívabbak tudjunk lenni, mert lehetővé teszi. Még inkább fontos lesz mondjuk a nevelési háttér, mondjuk az a környezet, az az empátia, az az érzelmi intelligencia benne van, mert a gépeknek ez nem funkciójuk, és nem is kell, mert ők hatékony gépek. Tudunk olyan gépeket fejleszteni, még hatékonytalanok. Úgy csinál, mintha néha szeretne sportolni, néha meg nem, hogy utánozza egy ember viselkedését. De miért csinálnék ilyet? Egyébként vannak ilyenek, mert nekem nem az a célom. Az a célom, hogy a gép megmondja, hogy nézd, ez a legrövidebb útvonal A-ból B-be. Én, mint humán azt mondom, hogy rendben, de én most 10 perccel hosszabb útvonalon megyek, mert az a folyóparton víz, és ott látom a felkelő napot, és boldogabban érek be a munkahelyre. Hogy mikor legyünk hatékonytalanok, és mikor legyünk hatékonyak, ez az egyik legfontosabb skill a jövőben, ahhoz pedig az kell, hogy a hatékonytalanságot értékeljük. A hatékonytalanság mondjuk az, hogy persze meg lehet 10 perc alatt beszélni valamit, lememózni, leiratozni online, vagy az, hogy mégis egy órát együtt töltünk, és lehet, hogy nem így beszélgetünk semmiről, csak élvezzük egymás társaságát. Az emberi dolgok hatékonytalanok, és ez szuper. Ez mindig a miénk lesz.
Hát ezért nagyon jó veled beszélgetni többek között, mert ennyire optimista vagy, és ennyire látod a jót a mindenben is, miközben én közben arra asszociáltam, hogy a Rubik kockát is ma már 4 másodperc alatt rakja ki a világbajnok, tehát 4 másodperc alatt fölvenni az asztalról, nem tudom a kockát, de nem mindegy, de hogy te meg úgy gondolod, hogy ettől szebbek, jobbak leszünk, és még hatékonytalanabbak, ami milyen szuper. Szóval, hogy... Igen?
Erre van szükségünk. Tehát azért azt le kell látni, miért is jött létre.
Hát pedig arra van szükségünk, hogy te feltámaszd a halottakat is tényleg így ezzel a speech-el. Hát fantasztikus szerintem. Ma ennél többet nem kívánhatunk, de mondd azt a mondatot, még szívesen meghallgatom, mondd.
Csak az, hogy egy összetett világban élünk, mert 8 milliárddal lettünk ez átrendszerben, tehát teljesen máshogy élünk, hosszabban, boldogan, egészséges, a legsikeresebb generáció, amióta van emberiség. És rengeteg kihívásunk van. Ez a kihíváshoz az kell, hogy együttműködjünk, és okosabban viselkedjünk. Akkor meg tudjuk menteni a Földet és az életszínvonalunkat, és ez a gép ebben segít, hogy a megfelelő időpontban hatékonyabbak legyünk, és együttműködjünk.
Hát ennél többet szombat reggelre szerintem nem kívánhatunk magunknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha megengeded, egy hónap múlva újra megkérdezzük, hogy hogy vagy szombat reggel.
Szuper, köszönöm, várom, és én köszönöm, hogy itt láttam veletek.
Köszönöm, szép napot neked, és mindenkinek továbbra is.
Köszönöm.
A boldog évek, szerelmek és remények. Hittünk a szép szavakban, s hittünk a nagy kalandban. Vártak a boldog évek, szerelmek és remények. Hittünk az élet szép lesz, s nem láttuk azt nehéznek. A múló időre visszatekintve látjuk az ifjak kis csapatát, a kavargó szélben is vitorlát bontunk, miénk a holnap s az egész világ. Ma jöttek a dolgos évek, szerelmek kis regények, elúsztak mind a ködben, s mi elbújtunk egy kikötőben. Szívünkben még tavasz van, mert voltak a boldog évek, szerelmek és remények, s mi elhittük azt az álmot, s most túléljük ezt a világot. I'll be coming home again to you, love.
I love you.
Reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Benne pedig, ahogy ígértem, eddig a jövőben néztünk, most pedig kitekintünk az ablakunkon. Itt van a vonalban velünk Helfni Szabó Zsuzsanna kertész, illetve itt vagy, Zsuzsa, jó reggelt!
Igen, szép jó reggelt, szervusz, Andi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, és azért bizonytalankodtam el magam hirtelen, mert tulajdonképpen a te titulusoddal nem voltam tisztában. Te kertészmérnök vagy, vagy biokertész, vagy egyszerűen csak mondhatom, hogy kertész, vagy kertészeti vezető? Hogyan konferálhat?
Okleveles kertészmérnök.
Okleveles kertészmérnök. Köszönöm szépen, és azért beszélgetünk veled újra és mindig megint, mert szerintem nem csak engem, hanem másokat is pofon üt. Hát most például az időjárásnak a változékonysága, vagy lehet, hogy inkább az, hogy mennyire hideg van. De hidegek máskor is voltak, de hogy hogyan tudnak a növényeink, a kinti és a, hát a benti az nyilván, de a kinti növényeink, hogyan tudnak alkalmazkodni ez a nagyon, nagyon szélső, hát nem annyira szélsőséges, ne haragudj, csak így, szóval minden esetre ez a változékonysághoz.
Igen, valóban, ahogy mondod, nagyon furcsa az időjárásunk, és az elmúlt években ugye egyre inkább előtérbe kerül, hogy a telek sem azok az igazi telek, mint amihez hozzászoktunk mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Láthattuk, hogy a mostani év is nagyon enyhe volt a tél szempontjából, tehát amikor igazán hidegnek kellett lenni, akkor nem, hogy nem voltak fagyok, de néha egész tavaszias időjárás volt. A növények igazából az egész környezetünk ehhez azért elkezdett alkalmazkodni, gondoljunk csak arra, hogy egyre jobban Magyarországon is megtermelhetők a különböző mediterrán növények, mind a dísznövények, mind a gyümölcstermő növények tekintetében, ami mondjuk szintén 30 évvel ezelőtt nem volt jellemző. Viszont az, hogy most itt az elmúlt héten bejött ez a hideg, és tényleg országban eltérően, de azért a mínusz 15, mínusz 18 fok sem volt ritka, ez most azért is nagyon furcsa, mert már február végét írunk, eddig nem ehhez voltunk hozzászokva, viszont azért azt látnunk kell, hogy a növényeknek ez kimondottan nem fog ártani. Most még nem vagyunk abban a kihajtási szakaszban, hogy nagyon megindultak volna a növényekben, megindult volna a netkeringés, elkezdtek volna mondjuk a rügyek duzzadni, tehát ez a hideg még nem okoz nekik problémát.
Nem okoz? Tehát, hogy nyugodjak meg, nem okoz?
Így van, nem fog nekik problémát okozni. Természetesen vannak olyan helyek, ahol tényleg mondjuk egy fagy zugosabb, akkor azokon a helyeken a fagyérzékenyebb növények, gondolok itt mondjuk a kivire, vagy a fügére, vagy ha valakinek datója szilva van a kertjében, akkor lehet, hogy azoknak még esetleg most egy ilyen plusz takarás, egy biztonságérzetet ad, de nem ez a február végi fagy az, vagy ez a mínusz 10-15 fok, ami problémát okozhat a növényeknek. Sokkal nagyobb problémát okoznak a valódi tavaszi fagyok, amikor mondjuk március végén, akár április elején van, hajnalban egy mínusz 2, mínusz 3 fokos pár óra. Ebben az időszakban már mind a virágzás nagyon sok esetben folyamatban van, a rügyek minden esetben megduzzadtak, egyes növényeken, gondolok itt mondjuk a korai cseresznyékre, kajszikra, már akár kis terméskezdemények is lehetnek. Abban az időszakban a növények sokkal érzékenyebbek a fagyra, akár egy -2 fokos fagy is teljesen tönkre teheti mondjuk az idei évi termésünket, mint most ez a -10-15 fok. Uh-huh. A növények szempontjából azért ez annyira nem elrettentő.
Mennyi idő alatt tud egy növény megfagyni? Arra vagyok kíváncsi, tehát hogy azt hallottam, uh-huh. hogy ha 1-2 év, tehát hogyha átmenetileg van nagyon hideg, azt a növény még tolerálja, hogyha 1 héten keresztül, szóval, hogy mennyi idő alatt hal meg egy növény úgy, hogy véglegesen? A hát fagytól
ez
mondjuk.
Nagyon változó. Ez nagyon fontos tudnunk azt is, hogy milyen növényről beszélünk. Uh-huh. Teljesen más mondjuk egy cserétben nevelt növény, mondjuk gondolok itt akár egy lyukára, vagy egy nagy agávéra esetleg, ami mondjuk csak egy ilyen fagymentes helyen teleltetünk, vagy mondjuk egy leándert, mint mondjuk a kertben egy cserje, egy hagymás növény, ne adj Isten, egy fáról beszélünk. Ugye mindegyik növénynek más ez a fagytűrő képessége, a hidegtűrő képessége. Azok a növények, amelyek jellemzően ugye úgy tanuljuk, hogy elejtetni kellene őket, tehát valami fagymentes helyre kell bevinni, gondolok itt minden dézsás növényre, amit ugye a télire azt mondjuk, hogy fagymentes helyen neveljük őket. Az ő számukra, hogyha 1-2 napon keresztül tartósan -5 fok alatti hőmérséklet van, akkor ők bizony nagyon könnyen el tudnak fagyni. Uh-huh. És aztán ahogy megyünk kifele a kertbe, és így nézzük a különböző növényeket, értelemszerűen a különböző fák, cserjék már kevésbé érzékenyek a fagyra. Ha most egy általánosságot kellene nekem mondani, akkor azt mondom, hogy a Magyarországon nevelhető, tehát egész télen amúgy kertben kint tartható növények esetében a tartós mondjuk ilyen 15-20 napig tartó fagyok is, amikor -15 fok alá megy a hőmérséklet, sem szabad még problémát okozni a növényeknek. Természetesen vannak azért ebbe is fajonként is eltérések, de azért ez a párnapos hideg, főleg úgy, hogy napközben azért meleg van, nincs a növényeknek a netzkeringése igazából megindulva, nem okozhat problémát. Tehát ennél sokkal hidegebbnek és sokkal több ideig kell hidegnek lenni.
Uh-huh. Mondod ezt a netvkeringést, és tudom, hogy télen nagyon kevéssé kell locsolni a növényeket, ha egyáltalán. Van 2 karácsonyi kaktuszom, nagyon nagy, meg más is, csak azt akartam megkérdezni, hogy mennyire nem locsolni. Tehát azt látom például egy kis fenyőn, ami cserében van, hogy jó, hogy nem locsolom, és kint van, és szép, tehát hogy nem látom rajta a fagyásnak a nyomát. Mintha azt látnám, hogy már most már azért egy csepp vizet jó lenne, ha adnék, de közben -fokok vannak, és félek egy cseppet is adni, mert hát az a csepp is megfagy. Ezzel hogy dolgozzunk? Hogy?
Teljesen jó a kérdés, és teljesen jó a felvetés, nem csak, hogy nagyon enyhe volt az idei téli időszak, de sajnos nagyon csapadékhiányos. Nem csak, hogy eső nem esett, de igazából jelentős mennyiségű hó sem hullott. Így a talaj igazából a felső réteg teljesen száraz, de most már az alsó rétegek vízkészletei is kezdenek apadni, nincs igazából a növényeknek felvehető víz. Egy jó 2-3 héttel ezelőtt, január vége, február elején, amikor enyhébb tényleg igazán egyhenapok voltak, én nagyon sok kertész társnak, ismerősnek, kertbarátnak ajánlottam, menjen ki a kertbe és bizony öntözzön, tehát hogy muszáj a növényeket megöntözni, mert nincs víz, amit felvehetnének. Öntözni minden olyan napon, természetesen nem ezekbe a napokba, amik most vannak, minden olyan napon, amikor azt látjuk a meteorológiai előrejelzésen, hogy napközben 5 fok feletti hőmérséklet várható, akkor egész nyugodtan öntözhetünk, nem fogunk ártani a növényeknek, fagyban amúgy sem végzünk ilyen munkát, viszont feltöltjük a talajt vízzel, ami feltétlen jó a növényeknek is szükséges is. Tehát, hogy mindenképp javaslom, hogy a fagymentes napokon, talán jövő héttől azért már előrejelzés szerint lesznek ilyenek, menjen ki mindenki a kertbe, nézzen körül, főleg, hogyha cserepes növényei vannak, és hát ugye ezek kimondottan igaz azokra a növényekre, amelyek, ahogy mondom, cserében vannak, és valami védett helyen teleltetjük őket, mert valószínűleg már ott nagyon kívánják az öntözést.
És ilyenkor bőségesen, vagy pedig csak éppen hogy?
Megvesítsük át a talajt, hogyha most itt egy cserépre gondolok, ugye, ha a fagymentes helyen van tárolva, akkor nincs a föld benne ugye összefagyva, amikor átfolyt a cserépen a víz, alatt van egy kis tálka, legyen a tálba is egy pici víz, hogy fel tudja szívni, legyen nedves tényleg a növény, a közeg, amiben a növény benne van, de nem kell, hogy még két nap múlva is ebben a tálban víz álljon, csak nedvesítsük át a talajt. Ezt egyébként így a télen teleltetett növények esetén havonta egyszer mindenképp érdemes időjárástól függetlenül a rájuk nézni, és ezzel az öntözéssel foglalkozni.
Uh-huh. Azok a növények, amikre úgy látjuk, hogy mégiscsak megsínlették a szárazságot, a hideget, gondolok itt mondjuk a muskátlira, vagy említetted leandert, de van, aminek nem tudom a nevét is, vagy a cikászpálma. Szóval, hogyha úgy látom, mondjuk azt írják, hogy mindjárt itt a tavasz, hogyha úgy látom akkor, hogy nagyon meg vannak viselődve, mikor érdemes, mert hogy Budapest utcáin már metszik vissza a bokrokat. Nem tudom, hogy azért-e, mert nagyon sok van, és hogy el kell kezdeni időben a munkát, és egy picit előrébb hozták a kezdetet, vagy szóval itt az ideje, vagy mikor van ott az ideje, hogy vissza, és mennyire metszük őket vissza?
Ez is egy nagyon jó kérdés, ez a metszésnek a kérdése. Örök dilemma a kertben, hogy mikor kezdjünk neki. Pontosan, ahogy mondod, akár kint a városi kertészek, akár egy ültetvény, egy termelő üzem esetében, ahol nagyon sok a feladat, viszonylag muszáj korán elkezdeni ahhoz, hogy a végére érjenek, de én mindig azt javaslom a kertbarátoknak, hogy otthon a kertben ne kapkodjuk el ezt a feladatot. Vannak olyan növényfajok, és itt most, ha a gyümölcstermőkre gondolunk, akkor az almás termésűek, ez az alma, körte, birs, nasfolya tartoznak ide, amelyek nagyon jól bírják ezt a téli úgynevezett nyugalmi időszakban történő metszést. Minden fagymentes napon, ha van a kertünkben, akkor így februárban ezeknek a metszését már nyugodtan elvégezhetjük. A többi gyümölcsfajta esetében, és itt főleg a csonthéjasok, őszi barack, kajszi barack, cseresznye megy esetében javasoljuk a rügypattanás kori metszést, mert sokkal kisebb a növényvédelmi gondoknak a fellépésének a lehetősége egy ilyen metszés során, mint mondjuk, hogyha ugyanezt nyugalmi időszakban végezzük el, ezek a csonthéjas növények a gutaütésre nagyon hajlamosak.
Az mi?
A betegséget
gutaütés.
Egy kicsikét tudjuk vele kordában tartani ezzel a korai kihajtás, vagy rügypattanás kori metszéssel. Ha díszfák-dísz cserjéket nézzük, akkor abban az esetben is mindenképp azt javaslom, hogy várjuk meg, amíg elmúlnak ezek a fagyok. Egészen március végén, április elején végezzük el a különböző sövények, bokrok, fák cserjék metszését a kertben, akkor sem fogunk vele lemaradni, és sokkal jobb megvárni ezt a tényleg elmúlnak ezek a fagyos időszakok, mert akkor, hogyha valamelyik növényünk mondjuk patkát szenvedett, akkor ugye metszés során ezeket a részeket is el tudjuk róla távolítani.
Akár a leandernél, akár a tehát bokáig visszavágni?
Ez megint ugye egyedileg növényfüggő is, hogy mennyire vághatunk vissza mondjuk egy-egy dísznövényt. Hogyha nekem mondjuk már egy olyan leanderem van, ami alulról eléggé fel van kopaszodva, tehát sajnos vannak ilyenek, az, hogyha nagyon vissza fogom metszeni, akkor nem fog nekem kihajtani. Tehát, hogy ezért arra úgy érdemes egy olyan aranyszabályt mondjuk figyelembe venni, hogy az egész növényemnél mondjuk a felénél több részt ne vágjak vissza. Természetesen azért ez tényleg növényfüggő, hogyha mondjuk most itt a levendulára gondolok, ugye nagyon közkedvelt a kertekben, ott is nagyon sokszor előfordul alulról ez a felkopaszodás, és és akkor megejtik azt a kertészek, hogy mondják nekik, hogy jól vágd vissza, és majd alulról ki fog hajtani, de sajnos például a levendula vagy rozmarin esetében egy ilyen alulról felkopaszodott idősebb tövet, hogyha jobban visszameszünk, akkor már nem lesznek alul olyan rügyek, amelyek kihajtanak, és kipusztul a bokor. Tehát ugyanígy akár a leander, a muskátli esetében is elég fontos az, hogy lássuk tényleg azt a növényt, hogy mekkora rész az, amit visszavághatunk, de úgy egy ökölszabályként azért ezt jó úgy figyelembe venni, hogy a felénél többet lehetőség szerint ne vágjunk vissza a növényből.
Értem, és ez új, és nagyon szépen köszönöm még ezt is, de az egy saját megfigyelés, igaz, az úgy tűnik nekem, mintha mindig jó sokat vissza lehet vágni, de mindig kell hagyni olyan ágat, amin van valamiféle, akárha sérült zöld is. Ez akár a leanderre gondolok, akár lyukára, hogyha sok ága van, azt láttam, hogyha mindet levágom egyszerre, abból soha nem lesz semmi, ha viszont legalább egyet meghagyok, ami kis csenevész, de ott marad, akkor a többi szépen egészségesen újra kezd nőni, és akkor itt majd levágom azt is. Ez nem így van? Ez csak a véletlen?
Nem feltétlen lehet a véletlen. Ebben is azt gondolom, hogy nagyon sok minden közrejátszhat. Tudom, magam ismétlem, de megint csak azt mondom, hogy a különböző növényfajok is másképp reagálnak erre. Talán ami most így elsőre azt mondanám, hogy indok lehet, ugye a növényeknek a zöld részei veszik fel a tápanyagot, hozzák fel a növényekben a vizet, és hogyha van rajta valami rész, ami eleve mondjuk már zöld növényi rész, ugye akkor ott könnyebben fotoszintetizál, könnyebben indulnak meg a nepszkeringés tápanyagfelvétel, ami segítheti az alsóbb rügyeknek is a kihajtását.
Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm, érintettük az öntözést, a hideget, a teleltetést, a meccést. Van úgy érzed valami, ami akár a kártevőkkel, nem tudom, ami most aktuális, és felhívnád a figyelmet rá?
Hát pont erre gondoltam én is, amit te most említettél, a kártevőket. Nagyon sokan ugye részben azért aggódunk, hogy esetleg itt ebbe a hidegben valami károsodás éri a növényeket, másrészt pedig sokan egy picit hátradőlnek, hogy de jó, most ilyen hideg van, és akkor ez majd a kártevőket gyéríteni fogja, de fel kell azonban a hallgatók figyelmét hívnom arra, hogy ez a párnapos mínuszfok, sajnos nem fogja jelentősen, vagy inkább éppen csak egy picit fogja gyéríteni a különböző kártevő rovarokat a kertben, tehát a növényvédelemre, és akár használok kémiai növényvédőszereket, akár biológiai készítményeket használok, feltétlenül fontos lesz most a tavaszi időszakban is, mert pontosan az enyhe tél miatt nagyon jól átteleltek a különböző kártevők, kórokozók, tehát erre feltétlenül felhívom a figyelmet, hogy nagyon jól oda kell figyelni erre a tavaszi úgynevezett lemosó permetezésre, uh-huh. amit a meccés után végzünk el ugye minden esetben, hogy az idei évben is úgy tudjuk indítani a növényeket a szezonra, hogy lehetőség szerint a tavalyról áttelelt kártevők, kórokozók számát a lehető legjobban gyérítsük.
Uh-huh. Ez nagyon sokrétű, nagyon érdekes témakör, és ha megengeded egy hónap múlva, akkor pont erre itt kezdünk, és erre fogunk fókuszálni. Jó?
Rendben.
Nagyon szépen.
Szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt voltál velünk. Hefné Szabó Zsuzsanna, okleveles kertészmérnököt hallották. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
amúgy.